A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nagy nevének legyen dicséret, dicsőség most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Hadd meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem arcodat, ne utasítsd el haragosan szolgádat, Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyánk, színed elé járulhatunk, hiszen a lelked által Te hívtál, emberi szavakon keresztül Te hívtál ide bennünket, hiszen szeretnéd, hogy megismerjünk még inkább Téged, világossá váljon előttünk a Te szándékod, a Te akaratod, így csendesítsd a mi szívünket, és lelked igéd által munkát, hogy megértsük a Te üzenetedet, életet teremtő, bátorító, reménységet adó, bűnt leleplező üzenetedet, és Uram, az a Te csodálatos igéd tulajdonsága, hogy lelked által személyessé válhat mindannyiunk számára, cselekedesz meg most ma este is itt közöttünk. Amen. Hallgassuk meg a ma esti igéhirdetésnek a alapigét, ahogyan megírva találjuk azt, Máté evangéliumában a 6. fejezetből, az 5. verstől a 13. versig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom a 6. fejezet 5. versétől. Ezt mondja az Úr Jézus, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Urunk, a Te igéd lélek és élet, kérünk, hogy eleveníts meg minket a Te igéddel. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban mindig tusakodok, és fejtörést okoz számomra azt, hogy ne a saját akaratom legyen meg, amikor egy sorozatnak a témáját választom, és Isten hiszem elém hozta azt, hogy beszéljünk most az imádságról, és az imádságok közül is arról az imádságról, amit az Úr Jézus tanított számunkra. A hitünk alapkérdései tárgyaló sorozatban volt egy este, amikor az imádságról volt szó. Nem szeretném magam ismételni, majd reménység szerint vissza lehet hallgatni az internetről is ezt a sorozatot és ezt a maga igehirdetést is. Sok fontos dolgról beszéltünk ott. Hogyan kapcsolódik össze a böjt és az imádság? Hát egész egyszerűen úgy, hogy Jézus maga is mondja, amikor egy tisztátalan léleknek a kiűzésével próbálkoztak ott a tanítványok, hogy ez a fajta nem üzhető ki másképpen csak böjtöléssel és imádsággal. De tudjuk nagyon jó, hogy Jézusnak az életéhez is hozzátartozott a böjt is és az imádság is, és ez valahol mindig együtt kerül elénk, böjt és imádság. Nincsen böjt imádság nélkül, és nincsen imádság böjt nélkül, hiszen egész egyszerűen, hogyha én Istennel beszélek, akkor nem tudok mással beszélni. Ahhoz meg, hogy Istennel, az Úr Jézussal kommunikáljak, beszéljek, el kell fordulnom mástól, hátra kell tennem azt, És első helyre kell helyeznem azt, hogy én Istennel szeretnék beszélni. Fontos a vele való kommunikáció. Mennyire fontos számunkra az Istennel való kommunikáció? Lehet, hogy van kommunikáció, mert olvassuk az igét, de épp olyan elengedhetetlen a kommunikációban, az Istennel való kapcsolattartásban, amit ő tart, az, hogy igét olvassunk, és az, hogy mi is imádkozzunk. Igeolvasás, imádság és böjt. Odafordulás Istenhez. És ez számunkra egy csodálatos lehetőség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem mindegy, hogy, bár, hogy hogyan imádkozunk, azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Jézus tanított az imádságról, és szeretne tanítani bennünket, és egy fontos kérdés az, hogy vajon taníthat-e bennünket az Úr Jézus. Taníthatóak vagyunk-e? Vagy önök vagyunk, mint az akkori farizeusok, írástudók, akik azt gondolták, hogy már készek, és őket ne tanítsa senki, mert ők alkalmasak arra, hogy másokkal tanítsanak. Úgy kezdődik ez az egész hatodik fejezete a hegyi beszédnek, ugye a hegyi beszédben beszél Jézus ezekről a fontos alapvető dolgokról az övéinek. Vigyázzatok! És ez a ma esti igénk is, hogy ugye a vigyázzatok, hogy a kegyességeteket ne az emberekkel gyakoroljátok, és következik az imádságról, mert az adakozásról beszél az Úr Jézus, az imádságról és a böjtről, és ez is az első versben elmondott vigyázzatok felszólítás, az vonatkozik az ötödik versre is, vigyázzatok, amikor imádkoztok. Vigyázzatok, vonatkozik a mi életünkre. Vigyázzatok, amikor imádkoztok. Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban, az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek, amint mindezeket cselekszik. Hogy lássák az ő kegyességüket. Itt fontos dolog az, hogy mi az, hogy kegyesség. Ugye sokszor elhangzik ez, talán nem nagyon tudjuk ezt. A kegyesség azt jelenti, hogy valaki kegyelmet nyert, és meglátszik az életén. És ennek megfelelően hálás, vagy éppen nem hálás Istennek. És ez a hála, hogy én hálás vagyok Istennek az ő megmentő kegyelmét, szeretetét, bűnbocsátó szeretetét, gondoskodó szeretetét, ez valamilyen módon megnyilvánul az én hétköznapjaimban, a másokhoz való odafordulásban, az imádságaimban, az éneklésemben, az egész lényemben, és ezt nevezi a Szentírás kegyességnek. A kegyes csak az lehet, aki kegyelmet kapott. És így van az, hogy vannak ezek a csúnya kifejezések, hogy egyházunkban különböző kegyességi irányzatok vannak. Hát én azt mondom, hogy ez inkább kegyetlenségi irányzatoknak lehet mondani, mert vagy van, aki hitre jutott, és az kegyes, és ezen belül nyilván lehetnek eltérések, valaki buzgó, valaki kevésbé buzgó, van, aki jobban látszik, ez, vagy kevésbé, de mindenféleképpen látszik az irányváltás, vagy pedig pontosan csak a kegyesség látszatát kelti, és kegyetlen az élete, de ez a kegyetlenség megnyilvánul sok-sok mindenben, legfőképpen abban, hogy Jézus Krisztus negligálja, mint az élete urát és szabadítóját. A kegyesség Jézussal kezdődik, hogy kegyelmet kaptam az Úr Jézus által. És ez meglátszik a böjtörésemben, meglátszik az imádságomban, meglátszik, hallatszik az összes megnyilvánulásomban, hogy én milyen is vagyok valójában. Vigyázzatok, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Az Úr Jézus feltételezi azt, hogy az övéi imádkoznak, és egészen bizonyos vagyok benne, hogy mi mindannyian imádkozunk. Ugye imádkozunk, kedves testvérek? És a következő kérdés az, hogy de hogyan imádkozunk? Mert ez nem mindegy, mert Jézus azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát ad valamilyen utalást, ad valamilyen formát, ad valamilyen útmutatást avval kapcsolatban, hogy hogyan imádkozzunk. Hát nem mindegy, hogy hogyan imádkozok? Hát nem mindegy, hogy kihez imádkozok? Hát nem. Nézzük ezeket a sorozatokat, remélem minél kevesebbet, nem akarok senkit bántani. Vannak ezek a török sorozatok, és azokban annyira félelmetes módon össze van mosva az Úr, és az Úrhoz imádkoznak, és mindenféle bizakságot követnek el, de hozzáteszem, ugyanúgy az Úrról beszélnek a brazil sorozatokban, meg ezekben a spanyol sorozatokban is, spanyol nyelvű vagy portugál nyelvű sorozatokban, ahol az Úrra hivatkozva gyilkolnak, rabolnak, utána leimádkozzák. De hát kicsoda a mi Úrunk? Fontos az, hogy kihez imádkozunk, és mihez imádkozunk. Hát Allah nem a mi Istenünk. A mi Istenünk az az Isten, aki az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem mindegy, hogy mit hallunk, és hogy mihez imádkozunk. Nem mindegy, hogy kivel hiszünk. És ha valaki imádkozik, akkor fontos dolog, hogy kihez imádkozik. És az is, hogy mit imádkozik. Ne legyen képmutatás, hanem őszinte, azt mondja az Úr Jézus. Milyen indítékkal és milyen motivációval imádkozunk mi? Mi készted bennünket az imádságra? Azt mondja, hogy szeretnek imádkozni a zsinagógákban és a utcasarkokon. Szeretünk-e imádkozni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Testvérek, szeretünk imádkozni? Ha most vizsgáznunk kellene, akkor most jó behúztam a testvéreket a csőbe. Mert itt van nagyon sok esetben a mi életünknek a gyengéje. Mert ha kedven tartja, imádkozok, ha szeretek imádkozni, vagy hát ha éppen nem, nincs időm, akkor nem imádkozok, helytelen volt a kérdés, bocsánat azért a kérdésére. De olyan jól borogattunk rá, hogy szeretünk imádkozni. Persze, hogy szeretünk imádkozni. De nem szeretett kérdése ez, hanem létkérdés, kedves testvérek, hogy imádkozzunk. Létkérdés. Egyre inkább létkérdés. Újra és újra nap, mint nap elhangzik közöttünk Aritával is, hogy létkérdés számunkra, hogy egyedül imádkozzunk, és az, hogy közösen is imádkozzunk. És akinek van erre a lehetősége, hogy tud házastársával itt imádkozni, tegyük ezt, bátorítalak benneteket, hogy tegyük ezt, mert létkérdés. A léleknek a levegővétele, talán még emlékszünk rá, és a levegővételre azt gondolom, senkit nem kell biztatni. Legfeljebb akkor, hogyha valaki sokkot kap, vegyél már levegőt, a gyereknek kellett annak idején mondani, hogy valami olyasmi érte. De nem nagyon kell az ember biztatni a levegővételre, de az imádságra mégis úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ige van, ami biztat bennünket. És nagyon szükségünk van arra, hogy imádkozzunk. Utcán, rendelőben, iskolában, utcasarkon, bibliaórán, templomban, mindenütt. Miért? Mert Isten mindenütt jelen van. Ő mindenütt elérhető. Ő mindenütt készen áll. Ő mindenütt jelen való. Ez a mi hitünknek a csodája, és az, hogy mindenütt ott van a mi Urunk és Istenünk. A farizeusok is ezt tették, de vajon miért tették? Miért mutatták magukat? És miért talál kifogásolni valót Jézus abban, hogy hát az utcán is, hát nem ez lenne a jó? Van egy kis hasonlóság a farizeusi imádság és a muszlimok imádsága között, hogy ők is, ahol éppen jön az ima idő, ott előveszik a szőnyeget. Hál' Istennek Magyarországon ilyet még nem látunk, de Németországban már lehet ilyet látni, meg a többi helyeken. És tüntetőleg, demonstratíve, nem lehet tudni, hogy milyen szívvel, de hát tudjuk azt, hogy milyen kár az, hogy ők milyen Istenhez imádkoznak. Mert a mi Istenünk és az ő Istenünk nem ugyanaz. De hogy demonstrálják ezt, és mi pedig mennyiszer szégyeljük az imádságot. Tegnap este ott voltunk édesapámmal a kórházban, és csak azért nem kezdtem el korábban imádkozni, és mondtam, hogy imádkozzunk, mert nagy volt a nyüzsgés. Bennünket zavart a többiek nyüzsgése. És aztán, amikor kimentek a szobatársaknak a hozzátartozói, akkor mondtam, hogy imádkozzunk. Hát nem mindenütt lehet imádkozni. És nem mindenütt csodálatos lehetőséges számunkra. De nem azért imádkoztam, hogy hát hallják ezek, hogy mégiscsak papcsalád, meg a nővérek is hadd hallják, hanem azért, mert létkérdés számomra, és hiszem létkérdés édesapám számára és a feleségem számára is. Nem szerepelni akartunk a korteremben. És ez volt Jézus kifogása a farizeusokkal kapcsolatban, hogy hát ti csak teátrális színjátékot játszottok az utcasarkokon, meg a zsinagógákban. Ti otthon nem imádkoztok, ti csak eljátszátok azt, hogy ti milyen kegyesek és milyen vallásosak vagytok. És óva int bennünket az Úr Jézus ettől, hogy mi ilyen módon gyakoroljuk az imádságot. Jézus korában is kísértés volt, és ma is az, hogy az emberek előtt áltatoskodjunk, hogy kegyeskedjünk úgymond az emberek előtt. Legyünk teljesen természetesek, azt gondolom. Amikor a lélek arra int, akkor igenis lehet és szabad imádkozunk, és felvállalnunk ezt. Amikor hiúság, amikor hátsó gondolat, amikor magamutogatás bújik meg a cselekedeteink, a vallás gyakorlatunk mögött, úgymond. És nem az Isten szent lelke vezet bennünket. Amikor színlelek valamit, amikor Isten dicsőségéről beszélek, és közben pedig átsüt az imádságomon az, hogy itt önmagamat akarom fényezni, és a saját magam dicsőségét keresem abban a jó, szép, veretes, jó fogalmazott imádsággal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy te pedig, amikor imádkozol, hogyan is imádkozunk mi? Miként? Azt mondja Jézus, menj be a belső szobádba, az ajtódat bezárva. Igen, mert az imádságnak a célja a belsőséges együttlét. Erre akar utalni az Úr Jézus. Nem azt mondta, hogy, vagy én nem úgy képzelem el, hogy ezek után a tanítványok hazarohantak és berohantak, hanem itt Jézus egy példát mond. Mert ha szó szerint kell venni, amit Jézus mond, akkor aki most házat épít és hallja ezt az igét, akkor épített volna egy olyan belső helységet, amit Jézus mond, amiről Jézus beszél. Szilárdik is építettek volna benne egy kuckót, ami egy imádságnak a helye. Na de hát a hívő családnak az otthona az imádság helye, nem csak egy hely, WC vagy gardrób, vagy nem tudom, minek kinevezni, mert Isten mindenütt jelen van, és nem lehet őt ilyen módon sehova betuszakolni, mert ő szeretne jelen lenni a mi életünkben. Azt mondja, zárkózz be, Jézus ezzel azt akarja mondani, hogy zár ki minden zavaró tényezőt, ami megzavarja azt, hogy te el tudj mélyülni az imádságban. És hogyha testvérek, mindig elgondolkodtam ezen, mindig azt keresem, hogy ne legyen semmi zavar, zavarmentes legyen az én imádságom és elcsendesedésem, akkor soha nem fogok imádkozni. Nem tudom ki, hogy van ezzel. Mert mindig fog kukorékolni a kakas, vagy a szomszéd bőgeti az autót, vagy csörög a telefon, vagy egy autó felbőg. Tehát nagyon sok minden van, hogyha én arra törekszem, hogy teljesen van valami ideális elképzelésem arról, hogy milyen az a zavarmentes belső szoba, akkor én soha nem fogok imádkozni. Higgyük el, hogy akiben ott van ez a szándék, hogy Uram, te zárd ki mindent, az megtalálja ennek a formáját, helyét az életében. Mondtam a sorozat, amikor volt, hogy egy nagyon sok gyermekes édesanya, hát neki nem volt lehetősége, hogy elvonuljon, és tudták nagyon jól, hogy anya akkor a belső szobában van, amikor a nagy szoknyáját a fejére húzta. És neki az volt, hát az a szoknya az mit ért? Hangszigetelés szempontjából a 9-8-9 gyerek csivitelése mellett. De mégis ő ott volt. Neki az volt a belső szobája. Mert akart csendben. És sokszor én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy akarunk-e. Ezen nagyon sok múlik, és akkor az Úrral bizalmas kapcsolatban lehetünk. Nem egy felszínes, és ne értsük félre, nyilván az imádságnak nagyon sokféle fajta lehetősége és formája van. Itt Jézus erre a személyes, bensőséges kapcsolatra utal. És ugye van olyan ige is, hogy szüntelen imádkozzatok, amikor az ember megy jártában, keltében, és párbeszédben van az Úrral. De kell lenni olyan imádságnak is, amikor egy elmélyült imádság, egy bensőséges kapcsolat, egy talán huzamosabb ideig tartó imádság, egy párbeszéd van köztem és az Úr között. Belső szoba, Isten szín előtt lenni, és mindenütt Isten szín előtt lehetünk. Járuljatok színem elé, ahogyan a Zsoltárban is olvastam, a 27. Zsoltárból egyébként, és válaszol rá, hogy színed elé járulok, Uram. És nem keresem a kifogásokat, hogy most nincs csend, hanem én ott vagyok az ő színe előtt. És Jézus, amikor azt mondja, hogy menj be a belső szobádba, azt jelenti, hogy intim dolog, ez nem tartozik. Vannak olyan dolgaink, amelyek nem tartoznak másra. És itt nem az ima közösségről beszélek, mert arról is beszél az Úr Jézus. Hanem a személyes kapcsolatom az Úrral. Ami nem tartozik másra. Belső szoba, egy izraeli zsidó házban egy belső helység volt, aminek nem volt ablaka. Valószínűleg ott azt használták élelem tárolására is. Ugye hőség volt azon a vidéken, és nem volt rajta ablak, kevésbé melegedett fel, a legbelső szobák egyike volt. Sok fal vette körül, sok másik helység. És ráadásul, mivel ez egy belső helység volt, kevésbé volt kitéve a tolvajoknak, oda rakták el a kincseiket is. Egy kincses kamra is volt, meg egy éléskamra is volt. És milyen csodálatos csodálatos párhuzama van ennek, hogy akinek van belső szobája, az kincsekre találanak, kincsei lesznek imádság közben. Isten meggazdagít bennünket az imádságban. És ugye ott van az éléskamra, hogy táplálja az Istennel való kapcsolatunk. Ima nélkül nincs hívő élet. Nincs növekedés. Milyen csodálatos dolog ez. Titokban ez egy rejtett, belsőséges kapcsolat az Úrral. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudhat róla más. Titokban ez arra vonatkozik, hogy ez egy belsőséges kapcsolat. Hogy van, amikor nincs ahhoz másnak köze, amit én az Úr előtt feltárok, amit én kimondok. A kételkedéseim, a vívódásaim, a tusakodásaim, a bűneim. Ezt jelenti ez a titokban. Belső szoba, ahová vissza lehet vonulni, imádkozni. Lelkileg értendő mindez. Füle Lajos bácsinak van egy csodálatos, rövid kis verse, belső szoba. Se fala nincs, se ajtaja, csak csöndje van és ragyogása, melege és simogatása, mégis ritkán lépsz be oda. Tudod még merre e szoba? Van-e nekünk ilyen szobánk? Jártunk-e már ebben a szobában? Hát bőt ezt jelenti, hogy járjunk minél többet ebben a belső szobában. Van, aki még soha, mert mindent kapni akar, és minden természetes számára. Van, aki akkor megy ebbe a belső szobába, hogyha bajban van és segítségre van szüksége, ha csapás éri. És mi van akkor, ha nincs segítség? Vagy van, aki kötelességszerűen akar bemenni ebbe a belső szobába, mert hát ugye kötelező ugye imádkozni, napjában legalább háromszor, a zsidóknál is megvolt a kötelező imádságnak az ideje, mert muszáj, mert kell. És oly sokszor a mi atyánk, az Úr Jézusról tanult imádság is ennek az áldozata, ennek a muszájnak, ennek a kellnek, hiszen minden vasárnap, minden egyes istentisztelet befejezéseként, ha kell, ha nem, értsük jól, elmondjuk. És aztán sokszor áldozatává válik annak, hogy GPS-en mondjuk, hogy gyorsan mondjuk, még a lelkész is, én is, mert nem gondolkodunk el talán rajta. Nagyon fontos kérdés az, hogy mi a mi imádságunknak a hajtómotorja. És olyan csodálatos az, amikor az Úr iránti tiszta szeretet. Mert én szeretem az én Uramat, azért vagyok vele beszélő kapcsolatban, viszonyban. Ezért mondja tovább az Úr Jézus, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Ez azt jelenti, ez a szószaporítás, hogy ne fecsegjetek. Ne fecsegjetek mindenféle olyan dologról, ami talán összefüggéstelen. Ne fecsegjetek, ne mondjátok meggondolatlanul a beszédre vonatkozó kifejezések ezek. Üres szócséplésről van szó, van ilyen értelme is. Amikor a száj mozog, de a szív és az értelem hogy távol van mindattól, ami elhagyja a mi ajkunkat. És az Istennel kapcsolatban. Bőbeszédűség, mondja a másik igerészben. GPS-en elmondott szóáradat, aminek nincs igazából értelme, mert az ember szíve nincsen benne, csak a begyakorlott formulák, a szakzsargon, a jól ismételt szavak. Mire vonatkozik az Úr Jézusnak az intése ma? Nem tudom, hogy voltunk-e már olyan helyen, ahol ima malom van, vagy ima zászlók vannak. Hát én szembesültem ezzel, amikor Sámsonházán voltunk, akkor ott van egy Körösi Csoma emlékpark. Hát ez az álcája annak, ami most már kinőtte magát, egy buddhista, most nagyon leegyszerűsítem, mert nem tudom a pontos, hogy melyik kaszba tartoznak, egy buddhista, hát ez nem is látogató centrum, hanem ez egy kegyhely, szó szerint az ő felfogásukban, és óriási módon kiépült. És ahol van ez a stupa, maga ez a szentély részük az ő fogalmazásukban, ott mindenféle zászlócska van, és ilyen krikszkraksz, meg mindenféle dolog van ráírva, azok az ő imáik, amelyeket a szél mozgat, és viszi az ő Istenükhöz. Tehát nekem nem kell imádkoznom, mert az majd mozgatja a szél, és akkor, amit én ráírtam, azt majd viszi tovább az Istenemhez. Az imamalomnak ugyanez a lényege, hogy forgatják, be sem mentem, soha nem is vágytam oda bemenni. Egyszer a Gáncspüspökkel mentünk oda, mert ő még nem volt akkor püspök, a missziói bizottságnak volt a vezetője, és a rádiomissziónak a vezetője, és egy finn misszionáriussal, akinek a buddhisták voltak a speciális területe, és ő akart oda bemenni. Hát 10 percig voltam bent, én nem bírtam tovább ott lenni, mert engem nyomasztott az egész légkör, ami ott benn volt. De ezt láttam. És nagyon sokszor esnek még keresztények is, keresztények mondott emberek, így mondanám, ennek az áldozatának. Vagy úgy gondoljukodunk az imádságról, hogy mint ezek az imazászlók, vagy ezek az imamalmok. Vagy van ez a úgynevezett transzcendentális meditáció, amikor azt mondják, hogy hát egész egyszerűen lehet meditálva imádkozni. Na most itt azért óva intenék mindenkit ezektől a dolgoktól, mert itt a meditáció már mást jelent ma, mint ami jelentett Luterék idejében, meg a úgymond az egyházatyáknak az idejében. Tehát akkor az volt, hogy volt egy ige, amin ők gondolkodtak. És a meditációban nem csak az volt, hogy néz az ember és megüresíti magát, hanem volt egy ige, és volt imádság. Ezt jelentette. De ma, amikor a meditációról van szó, nagyon sok esetben, arról van szó, hogy el kell lazulni, el kell felejtkezni, el kell felejteni mindent, és aztán majd jön. Ki jön? Éppen az az, hogy ki akar a mi tudatunkhoz hozzáférni úgy, hogy én nem akarom beengedni. És az ellazulásnak, meg ennek a meditációnak pont az a lényege, hogy elvesszük az önkontrollt magunk felett. Hát kinek a szándéka ez, hogy kontrollt vesztettek legyünk, hát a gonosz szándéka ez. És olyan sokan bedőlnek annak, hogy a meditatív imádságnak, hogy gyakorlatilag, hát ez nem imádság, hanem egész egyszerűen jönnek a sugallatok, és nem Istentől való sugallatok ezek. És a keresztény ima szokások. Amikor a tudatosság nélkülözése van, amikor vannak ezek a különböző imádságok, amiket talán megtanultunk gyerekkorból, de nem szívből jönnek. És nem akarok senkit bántani, egy jó példa, de megvan ennek az evangélikus vetülete is egészen bizonyosan, amikor valaki a rózsafűzér imádságot mondja szív nélkül. Amikor csak maga a cselekedet, ami a lényeg, és nem a szíve van ott az embernek. Kassán a Dómba láttam ezt, amikor benn voltunk, hogy hogyan imádkozott így egy idős asszony. Hát számoltak közben a turistákat, és közben pedig olyan automatikusan ment neki már a rózsafűzér, hogy és a, nem tudom, hanyadik. Tehát amikor nincs ott az ember, amikor becsapja az ember önmagát, hogy vallásos tevékenységet végez, de a szíve egészen távol van Istentől. Arról nem beszélve, hogy miről szól. De hogy mi a tartalma ugye az imádságainknak. De itt van az, hogy minden kötött liturgia a mi életünkben is. Ami GPS-en megy, amiben nincs benne a lélek, mert lehet így is. Válhat egy ilyen formulává. Baj, hogyha a szív távol marad. De lehetnek üres vallásos frázisok is egy-egy imádságban, az értelem pedig oly távol van. Mert ellessük egymástól, vagy elhalljuk egymástól, hogy a másik éppen mit mondott, és akkor azokat a szavakat próbáljuk használni. És nem akarom senkinek megítélni az imádságát, de próbáljunk természetesen a szívünkből jövően imádkozni. Az Úr Jézus megtilt minden olyan ima formát, amely csak a száj és nem a szív és az értelemnek a megnyilatkozása. Tehát, hogy legyen benne a szívünk, a lelkünk. Isten nem hagyja meg a mi bőbeszédésünk, és nem azért hallgat meg bennünket, mert valamit olyan sokszor elmondtunk, nem a szavaknak a mennyisége az, amivel Istent befolyásolni tudnánk. És még attól is óvnék mindenkit ettől a mantraszerű imádságtól, hogy mindig ugyanazt mondja, vannak bizonyos olyan formációk, például a tezé imádságoknak is ez a lényege, nagyon népszerű a tezé imádság, tezé mozgalom, hogy ugyanazt éneklik szinte órákon keresztül, ugyanazt a két sort. Ezek ilyen mantrikus. Annak tulajdonítunk erőt, hogy mi ezt jó sokszor elmondjuk. És valahogy hiányzik ezekből az őszinte igazi bizalom, és amikor azt mondja az ember, hogy ámen, akkor mi történt? Hát feladtam, nem? Tehát a gyerekeknek mindig azt mondtam, hogy az üzenetben az enter. Elküldve, üzenet elküldve, ámen. Ha egy ponton újra és újra visszatérek rá, akkor azt jelenti, hogy nem küldtem el azt az üzenetet. Nem tudom elküldeni, mert attól teszem függővé, hogy én még mindig mondom, és nem hagyom, hogy az üzenet elérjen ahhoz, akit én megcímeztem, az élő Úrhoz. Az Úr Jézus nagyon a szívünkre szeretné mindezt helyezni, és nagyon fontos az, hogy a különböző imaformák, hát ez ma megint olyan felvirágzásban van, hogy mindenféle dolgot lehet olvasni az interneten, én óvnék ettől mindenkit. Van az imádságnak egy Jézus által világosan mutatott formája a Szentírásban. Jézus nem állt tótágast, nem gyalogolt közben, nem mászott fára, mert onnan jobban hallja Isten, tehát, és nem csinált semmi extrém dolgot, hanem szívből imádkozott, és bennünket is erre hív. A szív számít, az Úr iránti bizalom és az Úr iránti szeretet. Az iránt az Úr iránt, aki tudja, hogy mire van szükségetek, ugye azt mondja itt Máté evangéliumában az Úr Jézus. Igen, és itt a lényeg az, kedves testvérek, hogy mi kinek ismerjük meg Istent. Újra és újra visszajönnek ezek az alapdolgok, hogy kinek ismerem én Istent. Kicsoda Isten az én számomra. Hogyan ismertem meg, elfogadom-e Istent annak, akinek az Úr Jézus kijelentette. A pogányok nem ismerik, azt mondja az Úr Jézus, hogy ne szaporítsátok a szót, ahogyan a pogányok teszik. Mert a pogányoknak nincs az élő Istenről ismeretük. Ők a saját maguk isteneik alapján gondolkodnak, a kő, a fa és mindenféle szobor, akihez beszélnek. Hát azok aztán mondhatják, az nem fog cselekedni. De ti, akik ismeritek az élő Istent, hát nem így kell imádkozzatok. Nem jó minta, amit a pogányok adnak. Ők nem tudják ezt. És hogyan ismerjük mi az élő Istent? Én nagyon remélem, hogy ismerjük, és egyre inkább megismerjük őt. Ő nem tudatlan bennünket illetően. Hát az ő akaratából kaptunk földi életet, és reménységünk az, hogy már ismerjük őt, mint mennyei atyánkat. És ő magához ölelhetett bennünket az ő kegyelme által. Ő nem határozatlan, aki a mi utasításainkra szorulna, nem kell meggyőznünk őt a dolgainkat illetően, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. De hát akkor miért is imádkozunk egyáltalán? Felvetődött a kérdés. Hát akkor nem felesleges az imádság? Kinek van szüksége az imádságra? Nekem, meg mindannyiunknak. Luther egész egyszerűen így fogalmaz, az imádságunk által önmagunkat és nem őt tanítjuk. Mert az imádságaink által formál bennünket Isten. Ő valóban tudja, hogy még mielőtt kérnénk, hogy mire van szükségünk. De nekem kell tudnom azt, hogy tényleg mire is van szükségem. A legfontosabb az, hogy az imádság által vele élő kapcsolatban legyek. Mert az imádság által Isten felemel, magához emel. Ha a farizeusok imája képmutató, a pogányoké pedig gépies, akkor milyen legyen a Jézus tanítványainak a mi imádságunk? Hát a képmutatással szemben az igaz és őszinte. A GPS-sel szemben pedig ott van a tudatos és meggondolt, átgondolt. Teljes szívünkből, teljes értelmünkből. Igazi közösségben az Úrral. És az Úr Jézus erre tanít a mi atyánk által. Ti azért így imádkozzatok, Lukácsnál ezt így találjuk, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Tehát Jézus számára fontos, amikor bevezeti ezt, hogy valami formája legyen tartalmilag a dolgoknak, az imádságnak. És azt mondja, hogy mi atyánk. Azt mondja, hogy atya. Nem azt mondja, hogy az én atyám, hanem mi atyánk. Ti ezt mondjátok. És ez egy csodálatos üzenet van benne. Isten, mint atya. És nagyon fontos, és már most mondanám azt, hogy amikor azt halljuk, hogy mi atyánk, akkor ne a földi atyákat hasonlítsuk Istenhez, illetve ne az legyen bennünk, hogy Isten olyan, mint a földi atya, mert van, akinek olyan apa képe van, mert olyan rettenetes gyerekkora volt, hogy ha Isten ilyen, akkor én nem kérek belőle. Hanem pontosan, kedves apa testvérek, nekünk Isten a minta, mint atya, ami apai hivatásunkban és apai szolgálatunkban, hogy mi úgy szeressük a ránk bizottakat, mint ahogyan Isten szeret bennünket. És itt van az, hogy ne hasonlítsuk Istent a földi atyákhoz, hanem fordítva, nekünk szabad őre hasonlítanunk. Miben? Tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Mikor vagyok én jó apa? Ha gyerek nem is kéri, de már tudom, hogy mire van szüksége. Ilyen gondoskodó szeretettel van a mi mennyei atyánk. Isten így gondoskodott. Még nem tudtuk, de ő már elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust, hogy megmentsen. Meg se születtem, de már kész volt a váltság, és ennyire gondoskodik rólunk az Isten. Mi Isten a mennyei atyának a jellemzője, a gyengéd megelőző szeretet, a mindenható gondoskodás. Tudja, miben van hiányom, mert ő tudja, ismeri az én szívemet, nyitott könyv előtte az életem. És, kedves testvérek, itt van az, amit nagyon fontos tudnunk, hogy Isten ismer, tudja, hogy mire van szükségem, és azt olyan jó tudatosítanunk magunkból sokszor, amikor elégedetlenek vagyunk, és csak azt adja meg, amire tényleg, tényleg szükségem van, ami a javamat szolgálja. És így kell talán megértenünk azt, hogy minden javukra van azoknak, akik az Urat szeretik, az Istent szeretik. Minden, amit cselekszik, a javamra van. Oly sokszor, oly nehéz ezt felfogni, de ezek olyan alapelvek, amikbe kapaszkodnunk kell és szabad. Mert különben nem értjük akkor Isten, hogy miért és hogyan cselekszik. A világban és az életünkben. Minden igazi imádság alaphangja, Isten az én atyám, aki jól tudja, hogy mire van szükségem. Rábízhatom magam, kiöntetem neki a szívemet, örömömet, csalódásomat, fájdalmamat, kudarcomat, a terveimet elmondhatom neki. És várhatom, hogy az igében engem vezessen. És oly sokszor, testvérek, hogyha nem kutyafutában imádkozunk, és tényleg ott van ez a belső szoba, ez a mély imádság, akkor amikor az ember kimond valamit, és mire a végére ér, akkor már lehet, hogy rájövök arra, hogy Uram, hát ezt nem is kellett volna így kimondanom, mert ez úgy, ahogy kimondtam, erre nincs is szükségem. Tehát azt tudni, hogy az Úr mindig tudja, hogy mire van szükségünk. És mindent, amit megenged, vagy amit nem is enged meg, azért teszi, mert tudja, hogy mi az, ami javunkat szolgálja. És úgy imádkozni, mint boldog gyermeke, és várni az ő válaszát. És ez egy nagyon fontos kérdés, kedves testvérek, hogy vajon mindenki Isten gyermeke? Mert ez egy nagyon vízválasztó és egy nagyon kényes kérdés. De hát válaszolni kell, mert Isten az igében is világosan nyilvánvalóvá teszi, hogy mindenki Isten teremtménye, és Isten gondviselésével körülvesz minden embert. Mondja a Zsoltárban, hogy Isten kiárasztja az ő szeretetét jókra és gonoszokra egyaránt, felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad a jóknak, meg az igazaknak, meg a hamisaknak a földjére is esőt ad, de aztán kap az igazi jégesőt, tehát hogy az Isten gondoskodása az ő teremtményeivel Isten törődik. A farizeusok egyszer azt mondták az Úr Jézusnak, hogy ők Isten gyermeke, és akkor azt mondta nekik az Úr Jézus, János Evangélium 8. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy hogyan létek ti az Isten gyermekei, ti az ördög gyermekei vagytok, hiszen az ördög atya akaratát cselekszitek, hiszen ti meg akartok engem ölni. Nagyon kemény dolgot mondott az Úr Jézus, és nagyon megsértődtek a farizeusok, el is határozták, hogy Jézus be kell ölni. Már ott a szívükben Jézus tudta, hogy mi van a szívükben, és Jézus kimondja azt, hogy ti nem vagytok az Isten gyermekei. És itt van az, hogy ki az Isten gyermeke. Annyira világos, elmondja János evangéliumában az első fejezetben, hogy akik pedig befogadták az Úr Jézust, azoknak felhatalmazta arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek. Akik nem férfi akaratából, hanem Isten szent lelkétől újonnan születtek. Igen, mert nem mindenki Isten gyermeke, és itt van az, hogy Isten szava megtérésre hív. És ebben a mi atyánkban is felteszi a kérdést, hogy atyám az Isten? Nem a teremtés jogán, hanem a megtérés és az újjászületés jogán. Mindenki, mindannyiunk férfi akaratából, gondolatából születtünk. Ez azt jelenti, hogy testi a származásunk, és ezért mondja az Úr Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Mert enélkül senki nem láthatja meg az Isten országát, azaz nem lehet senkinek élő kapcsolata Istennel. Az újjászületés pedig akkor történik, amikor valaki befogadja az Úr Jézust, amikor Jézus az ő életével része lesz az ő életének. És így van az, hogy sokszor elhangzik, újból kinyomtattam, egy ilyen sematikus segítség lett számunkra, hogy újonnan kell születnetek a megtérés és újonnan születés lépései a Szentlélek által. Meghallom az igét, és felismerem azt, hogy mi a bűn az én életemben, az elveszettségemet. És az engem ez fájdalommal tölt el. Bánom a bűneimet, és megszomorodok, ez a bűnbánat. És aztán megvallom a bűneimet, kiöntöm a szívemet az Úr előtt. Megtagadom ezt a bűnt, és nemet mondok a bűnre, elfordulok tőle. Ez a megtérés. És aztán elfogadom a bűnbocsánatot, hogy Jézusért Isten megbocsát nekem. És ezzel az erővel tudok hátat fordítani a bűnnek. Jézus erejével. És nem csupán ennyi, hanem igent mondok az Úr Jézusnak, és behívom őt az életembe. Áteszi az életem irányítását. Engedem, hogy rendezze az életemet. És engedelmességben járok. Elkezdek szolgálni. Oda van írva alá, hogy hol tartasz. Kint, ahogy kimegyünk, jobbra található ez, elvihetjük magunkkal, a bőti csendben átgondolhatjuk, hogy hol tart a mi életünk. Ha pedig úgy van, akkor odaadhatjuk valakinek missziós jelleggel is, hogy gondolkodjon azon, hogy Isten gyermeke már. Mert Jézus nélkül senki nem lehet Isten gyermeke. A mi atyánk maga, ez az imádság kezdete, felhívás megtérésre. Felhívás megtérésre. Nagyon érdekes az, hogy a megtérés a tékozló fiú életében, ha a történet előttünk van, ez a példázat, akkor nem abból állt, hogy üzengetett az atyának, amikor elfogyott a pénz és ott volt a disznóvájunál, hogy elenged egy üzenetet, egy imádságot, hogy küldj még több pénzt, mert elfogyott az apanázs, és bajban vagyok, hanem mit történt? Ott hagyni a disznóvájut, és hazamenni az atyai házba. És az atya átölelte őt, úgy mocskosan, trágyásan. És miután átöleli, azt mondja, hogy gyermekem, előtte elhangzik az, hogy vétkeztem ellened. És magához öleli az atya, az ő szeretetének a jele, és utána húzzák a gyűrűt az ujjára, a sarut a lábára, öltöztetik át, és puceválják ki abból a mocsokból, amiben benne volt. Milyen csodálatos ez. Ez a megtérés, amikor az ember élő kapcsolatra jut az atyával, nem csak üzenget, hanem valódi élő kapcsolata lesz. És senki nem mondhatja azt, hogy atyám, abbá, csak is egyedül a Szentlélek által. A Szentlélek, az Isten szent lelke tesz bizonyságot a mi lelkünkkel arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk-e már, vagy nem. És ez a bensőséges, szeretetteljes kapcsolat az Isten gyermeke és a mennyei atya között. Isten gyermeke vagy-e már? Élet és halál kérdése ez. És a gyermek, ahogy megszületik, az újjászületés, ott van a fejlődés, az, hogy egészen elérni a hitben felnőtt korra. És egy folytonos növekedést, fejlődést jelent. Igen, élet és halál kérdése az, hogy Isten gyermeke valaki, vagy pedig nem. Mert míg valaki nem Isten gyermeke, addig a mi atyánkot is csak kívülről tudja mondani. Kívül vagy még, vagy pedig belül. Mi atyánk, és ebben benne van az, hogy nem csak az én atyám, hanem mi atyánk. Több lesz a első személy, akinek Isten, az Úr Jézus által atya, az nincs egyedül, kedves testvérek, és milyen jó megtapasztalni a hívő testvérek közösségét. Ahogyan tudjuk egymást bátorítani, ahogyan tudjuk egymást hordozni, de hát ez egy újabb sorozatnak a témája lehet számunkra. Mi atyánk, amikor mondjuk együtt, dobbanjunk bele a szívünk, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, mert Isten egymással víz bennünket. Ti azért így imádkozzatok, bensőséges szívvel, mint Isten gyermekei. az Atya adta a fiút, és adja számunkra a lehetőséget az Úr Jézus által, hogy kapcsolatunk legyen vele, hogy ez a bensőséges kapcsolat egyre bensőségesebb legyen, és hogy valóban ne csak a kegyesség látszata legyen ott az életünkben, hanem ott legyen a lélek gyümölcse, ott legyen az Istennel való kapcsolatnak a gyümölcse a mi életünkben, és ez legyen mások számára irányadóvá, ehetővé, fogyaszthatóvá, vonzóvá. Böjt, imádság, bensőséges együttét az Atyával. Egész egyszerűen mindaz, ami engem megfoszt ettől, mindaz, ami engem zavar ebben, azt tegyem háttérbe. Vagy kérjem, ha én nekem ez nem sikerül, az Úr erejét, az Úr Jézusnak a szabadítását abban, hogy legyen ez az első helyen az én életemben. Keressem az ő országát és igazságát, és megtapasztaljam, hogy ráadásul minden megadatik számomra. Ilyen őszinte, bensőséges böjtöt kívánok mindannyiunknak. Ti azért így imádkozzatok. Imádkozzunk. Úr Jézus, annyi mindenről akartál velünk beszélni ezen a mai estén. Te látod a mi életünket, és te bocsáss azt meg, hogy sokszor talán képmutató módon szólunk, cselekszünk. Annyiszor esünk bele a színjátékba, belegerjesztjük talán saját magunkat, és talán oly sokszor hamisan gondolkodunk a hívő életről is. Hiszen te nem elvársz valamit tőlünk, hanem egy csodálatos lehetőséget adsz, Úr Jézus, hogy a mennyei Atyával kapcsolatba kerüljünk, és őszinte, igaz szívvel, tiszta szívvel, benned kapott tiszta szívvel megragadhatjuk ezt a lehetőséget, és kérhetjük, hogy te légy Ura a mi életünknek, te vezess bennünket, a te szent lelked által, igéd által, és a te igéd az élet lehessen a mi számunkra. Így könyörülj rajtunk. És attól, hogy a feltett kérdések, de tudjunk őszinte választ adni. A te lelked által bátoríts, és az őszinte válaszokból fakadóan tudjuk kiönteni, tudjuk odatárni a szívünket te eléd, és engedni, hogy cselekedj a te újjáteremtő, bátorító, bűntörlő hatalmaddal. Urunk, ilyen böjtöt adj nekünk, hogy lehessünk, valóban lehessen belső szobánk, veled való élő, bensőséges kapcsolatunk. És így köszönjük meg annak a lehetőségét is, hogy egymásra bízol bennünket, és így vihetjük eléd minden könyörgésünket. Áld meg a böjti időt, áld meg az eléd való állásunkat, hogy minél többen érezzék ezt szükségnek, érezzék át ennek a csodálatos lehetőségét, hogy mit jelent a te színed elé járulni, és mit jelent válaszolni a te hívásodra. Engedni a te hatalmadnak, erődnek, vezetésednek. Áldunk és magasztalunk téged ezért, Úr Jézus. Így visszük eléd szeretteinket, hozzátartozóinkat. Uram, te így úrrá a problémákon, annyi minden van, Uram, a családjainkban is. Talán feszültségek, csatározások, kibikíthetetlen ellentétek, irítség, kapzsiság, annyi minden van, ami tönkre akarja tenni a mi életünket, kapcsolatainkat. A te világosságod, a te bűntőlő hatalmad, a te mindent megoldani képes szeretetedet kérjük, a te bölcsességedet. Így könyörülj a betegeken, mindazokon, akik kórházban vannak, vagy otthon vannak, áldunk azért, hogy Tóth Laci édesanyját, Juditot is hazavezetted, te légy vele a lábadozás hátra levő részében, Uram, te add vissza a teljes egészségét. És hadd kiáltsunk szeretteinkért, kérlek, Uram, édesapámért ott a nyíregyházi kórházban, áldunk, hogy mindidáig megőrizted őt, és kérünk, hogy légy vele oltalmaddal, akaratod szerint tartsd meg őt még. Így adj benned való bizakodást, így adj reménységet mindannyiunk szívébe, lelkébe. És így szeretnénk összefoglalni mindazt, ami a mi szívünkben van a tőle tanult imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.